Szeretettel üdvözöljük kedves hallgatóinkat innen a Mera Rádió stúdiójából. Rövid hullámon hallhatnak, a 41-es méteren, a 72.10-es kilohertzen. Sajámosi Éva vagyok, a műsor szerkesztője, és ma is Mészáros István kezeli a technikát. Ma egy új sorozatot indítunk útjára. Tudjátok ugye, hogy az Őszintén szólva című műsorban mindig igyekszünk a napi aktualitásokról beszélni, főleg ha valami igen nagy gondot jelent. Nos, így vagyunk sokan a hontalan emberek gondjaival is. Hogyan és miként adakozzunk a koldusoknak? Valóban mindenki az, aminek látszik, vagy létezik olyan, hogy külön taktikákkal csapják be éppen a jó szívű, hívő embereket. Sok és nehéz kérdés merül fel ebben a témában. Én javaslom, járjunk most utána ennek. A témában megkerestem egy olyan testvérünket, aki nem csak szoros kapcsolatban van rádiónkkal, de az Evangélikus Missziói Központ országos evangelizációs és missziói lelkésze és vezetője is. Kimondhatatlanul sok gyakorlati tapasztalattal. Ugyanakkor az ő irányítása alatt működik a Magyar Evangélikus Rádió misszió is. Hálát adok mennyei édesatyánknak, hogy régen ismerem őt, és igazán megbecsült munkakapcsolat fűz össze minket, mindazokon túl, hogy testvérek vagyunk a hitben. De ti, kedves hallgatóink, ti is hallottátok már a megtérését és tanúságtevését nem túl régen. Nos, ő a munkája során is sok hasonló gonddal és problémával találkozott már, és komoly gyakorlati tanácsokat tud adni e témában. Hallgassuk őt nagy figyelemmel, azt, hogy mit helyezett az Úr a szívére.
Jézus vezess engem át, akkor el nem tévedek. Semmi baj nem ér, már mi legyen a veszély. Vezess mennybe,
kérdéseket fogok föltenni, kész történetekre kérek majd válaszokat, pont olyanokra, amelyek minden nap megeshetnek velünk. Sokszor fölvetődik a hívő emberben az a gondolat, hogy bizonyos nehéz élethelyzetekben hogyan gyakorolja helyesen keresztény hitét, mit tegyen, hogy ez kedves legyen az Úr előtt. Ennek egyik pontja az adakozás, a koldusokhoz való viszonyulás, mely problémával naponta többször is találkozunk. Szeverényi János evangélikus lelkésszel fogok beszélgetni erről a témáról, aki különben, János kedves, mutatkozz be, és kérlek mondd el azt is, hogy honnan van ez a nagy tapasztalatod és gyakorlatod ebben a témában.
Örülök, hogy itt most beszélgethetünk erről a kérdésről, mert valóban fontos téma, fontos kérdés. Tulajdonképpen gyermekkorom óta találkozom ezzel a témával, azáltal is, hogy amire én nem emlékszem, de elmondásból tudok róla, 11. gyermekként születtem egy olyan házba, egy olyan lakásba, aminek csak egy szobája volt, egy szoba konyhás lakás volt, és egy éves voltam, amikor onnan elköltöztünk már egy nagyobb épületbe. Egyáltalán nem éreztem magamat szegénynek, egész gyermekkoromban sem, de utólag tudom, hogy mi azért szegények voltunk, hiszen napról napra éltünk, de a belső családi békesség megvolt. Aztán később lelkész lettem, faluban és városban is szolgáltam, és természetszerűleg találkozunk a nyomorúságban, szegénységben lévő világi, tehát gyülekezeten kívüli emberekkel is, a gyülekezeten belüli emberekkel is, és aztán a kelenföldi, tehát budai lelkészségem idején egy héten egy napot a 8. kerületi családsegítő keretén belül szolgáltam, dolgoztam az utcán, utcai szociális munkásként. Az utcán is sokat tanultam erről a témáról, illetőleg a nagyszerű és profi kollégáimtól is, akik kezelték a kb. 2000 kliensünk életét, ügyét, tehát volt mit tanulnom ebből. Később aztán ennek hatására a kelenföldi gyülekezetben beindítottuk katolikus testvérekkel együtt a családsegítő szolgálatot, amire aztán később még rátérhetünk a beszélgetéseink folyamán.
Most viszont missziói területen is dolgozó. Volnál szíves szólni erről pár szót?
Pár szót nagyon nehéz mondani, de megpróbálok. Tehát 2003 óta vagyok a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói lelkésze. Ez egy nagyon színes és egy nagyon gazdag élet. Gyakorlatilag azért azt teszem, amire az Úr elhívott már 1978-ban, de most ebben a szakaszban úgy, hogy kiterjedt ez a munka, kiterjedt ez a szolgálat gyakorlatilag az egész Kárpát-medencére, tehát egy évben nagyjából 70-80 gyülekezetbe konferenciára hívnak meg szolgálni, hála Istennek más felekezetek is, sajtó, rádiós, média munkát végzünk, tehát képes missziói magazint szerkesztünk, rádiós műsorokat készítünk, missziós munkákat indítunk, és ezeket próbáljuk segíteni, nem beszélve aztán a nagyon színes, gazdag felekezetközi munkákról, szolgálatokról, az Allianztól kezdve az ez az napon keresztül a most már a szervezésben előre haladott Reménységfesztiválig menően, tehát nagyon sok, nagyon szép színes feladatom van.
Most áruljuk el a Mera Rádió hallgatóinak azt is, hogy nem a saját Mera Rádió stúdiónkban vagyunk, hanem hol pontosan? Itt Cinkotán, ugye?
Igen, igen. Örülök neki, hogy elfogadtad a meghívásomat, hogy meglátogattál itt minket. A 16. kerületnek a része Cinkota, és itt működik most már 14 éve az Evangélikus Missziói Központ, illetőleg a Magyar Evangélikus Rádió Misszió. Itt készítünk műsorokat, CD-ket, egyéb dolgaink vannak, honlapot működtetünk, és hát kapcsolatban vagyunk természetesen a Merával, olyan értelemben is, hogy Gáncs Péter evangélikus püspök után engem megválasztottak néhány hónappal ezelőtt a Mera kuratóriumába is, és hát egyébként is személyes kapcsolataink vannak évek óta.
És hát elárulhatjuk azt is, hogy nekünk kettőnknek is, mert mi is régóta dolgozunk együtt, illetve még annak idején rádiós és mondjuk Duna televíziós koromban is nagyon szívesen jöttem hozzád bármilyen kérdésben. Ezért most is nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz, és nem kis időt és nem kis fáradtságot vesz igénybe az, hogy a nagyjából hasonló, de mégis a problémakörök más-más ágára válaszoló kérdéseket voltál olyan kedves, és áttanulmányoztad, és a Mera Rádió munkatársaival megosztod azokat a gondolatokat, amiket mi Isten igéjéből tanulhatunk ezzel kapcsolatban. Tehát úgy gondoltam, hogy a jobb elérhetőség kedvéért konkrét témákon át vizsgáljuk meg a kérdéseket, mert azt tapasztaltam, hogy a történetek jobban megmaradnak az emberek emlékezetében, mint ha csak úgy magas elméletben vitatnánk meg dolgokat. És így a rájuk adott válasz is talán jobban rögzül az emberi agyban. Persze legjobb lenne az, hogyha ez a szívünkben rögzülne.
Földről hatáhozom, vízkebledre Jézusom. Ott van béke, jól tudom, fáradtaknak nyugalom. Vezess,
Nekünk pedig az a célunk, hogy hosszú távú eligazítást adjunk az Úr útjairól. Miért fontos ez nekünk, János?
Hát mert a Földön élünk, és az Úr Jézus átszakította az eget, nem maradt a mennyekben, lejött közénk, vállalta az emberi élet útját, sorsát, és az ő szolgálata is, tehát tulajdonképpen mindenben Jézuson tájékozódunk, és az ő szolgálata, szavai, cselekedetei mind arról beszélnek, hogy nem várta meg, hogy ő hozzájöjjenek az emberek, hanem ő ment el az emberekhez, otthonokba, piacra, mezőre, hegyre, bár ahol az emberek éltek, élnek, és mindenkinek azt adta, amire annak a valakinek szüksége volt ahhoz, hogy az élete kimozduljon a mínuszból vagy a holtpontból, és Istennel találkozzon. És ha az kenyér, vagy simogatás, vagy ölelés, vagy gyógyítás, vagy ítélet éppen ostorral a templomban, bármi olyat adott, amire nekünk szükségünk van. És ebből fakad az, hogy ilyen kérdésekben tájékozódnunk kell és szabad az ige alapján a hétköznapi gyakorlati relációban.
Azt elárulhatjuk kedves hallgatóinknak is, hogy azért igyekeztünk ezt a témakört felölelni, mert nem nagyon kapunk ilyen tanítást. Tehát sokan azt mondják, hogy hát majd a szívedben megérzed, hogy mit mond a lélek, de igazából, hogy kell bizonyos igékről gondolkodni, hogy melyiket hova tudom alkalmazni, és hogyan, erről nem nagyon kapunk tanítást.
Mint minden szent ügyet szerintem a szélsőségek rontanak el, tehát az egyik szélsőség valóban ez, majd csak a Szent Lélek vezet minket, kicsit ilyen szent bolond módjára, naívan és nagyon sokszor szakmai hiányosságokkal próbálunk segíteni, segítgetni 1-200 forinttal valakin, vagy még rosszabb az, amikor csak imádkozunk érte. Ugye Jakab levelében ez, hogy lehet az, hogy imádkoztok, és elkülditek a fázó meg az éhező atyafit segítség nélkül, tehát ez botrány. A másik oldal meg nem akar tudomást sem venni erről a kérdésről, és hozzá se nyúl a dologhoz. Tehát nagyon fontos, hogy a motiváció az hitbeli legyen, az evangélium alapján, és a teljes szentírás összefüggő tanítása alapján, és amennyire lehet szakmai is. Na most erre nagyon sokan azt mondják a hívők, hogy ehhez mi nem értünk, ezt csinálja az önkormányzat, meg az állam. Ez nem igaz, mert elég, ha csak az édesanyánkra gondolunk, akkor ott minden, tehát akit szeretünk, aki mellettünk van, azzal kapcsolatosan mindent igyekszünk megtenni. Testi, lelki, szellemi összefüggésben. És a Szentírás arra tanít minket, hogy a mellettünk élő embert úgy kell tekintenünk, mint az anyánkat, meg a testvéreinket. Tehát Jézus ezt mondta, hogy íme az anyám, íme a testvéreim. Tehát úgy kell hozzáállnunk a mellettünk lévőhöz, mint a családtagjainkhoz, és igénybe kell venni természetesen, ahol elfogy a mi szakmai ismeretünk, az intézményeknek a tudását.
Most említetted azt a kifejezést, hogy a teljes szentírás bölcsessége alapján. Ezzel kapcsolatban is nagyon érdekesnek találom a következő kérdéseket, mert nagyon sokszor egy-egy igére próbálunk rátámaszkodni. És most János, légy kedves, ítéld meg, hogy jól mondom-e vagy sem, hogy gyakorlatilag egy-egy ige, egy-egy igazságnak a részterületeit öleli föl. És gyakorlatilag az egész Biblia, az egész Biblia ismeret ad teljes eligazítást arról, hogy valamilyen helyzetben mi a helyes cselekvés, vagy mi nem.
Ez egy részről mondhatjuk, hogy egy összetett és bonyolult kérdés, másrésztről meg végtelenül egyszerű. A végtelenül egyszerűvel kezdeném, azt a Szent Lelket kell kérnünk és kapnunk a Szentírás olvasásánál, aki ihlette Ézsaiást, a profétákat, apostolokat, bármi. Tehát ha azt a Szent Lelket kapom, akkor értem, érzem, hogy mit akart Isten akkor üzenni, és hogyan aktualizálja azt ma és most. Tehát ezáltal nagyon sok tévutat és szeretetlen, törvényeskedő megoldást elkerülhetnénk, elkerülhetünk, hiszen a Szentlélek vezet abban, hogy ráteszi a hangsúlyokat a fontos dolgokra, a fontos ügyekre. Tehát nyilván nem lehet követni a 3000 vagy 2000 évvel ezelőtti társadalmi helyzetben élő keresztényeknek az életét minden szempontból, tehát öltözködés, hajviselet, és ezek változnak, ezek változó dolgok, hanem a lényeges dolgokra kell tekinteni. Azt is hozzáteszem, hogy azért vannak olyan igék, mondjuk a jól ismert János 3.16, vagy szeretett hínusz, vagy sok minden más, ami önmagába is, én azt mondom, hogy szinte mindent elmond Istenről, és a mi hitünkről, de tovább menve, ugye nagyon sokféle fajta időben, összefüggésben íródtak meg, hangzottak el a bibliai korban üzenetek, és ezt tudnunk kell, hogy mikor mit kell ebből alkalmazni, illetőleg amit mi tanultunk, és teljes mértékben egyetértek vele, hogy az Ószövetséget is mi csak Jézuson keresztül olvashatjuk. A legegyszerűbb példa a 600-valahány rendelkezés Mózes könyveiben, annak a nagy részét nem tartjuk meg, mert korfüggő volt, messiás előtti időszakról szólt, hiába lebegteti előttem valaki a Bibliát, hogy itt a Biblia, minden szavát meg kell, nem kell minden szavát megtartani, mert nem áldozunk gerlicét az Úrnak, nem kövezünk meg házasságtörőket, és a többi, tehát csak Jézuson keresztül olvashatjuk az igét.
Mert a rádió kedves hallgatói emlékeznek arra, hogy itt az Őszintén Szólva című műsorban nagy hangsúlyt fektetünk a keresztény élet gyakorlati kérdéseinek a megválaszolására. Már emlékeztek talán, kedves hallgatóim, hogy több ilyen sorozatunk volt, a legutóbbi a megbocsátásról szólt, amivel úgy érzem, hogy nagyon sokat segítettünk a hétköznap gondjain, és bevallom, hogy én személy szerint is nagyon sokat tanultam, amikor dr. Almási Tibor, rektor úr volt olyan szíves és elvállalta. Ezzel a lelkülettel köszönöm meg most Jánosnak is, hogy itt van velünk. Tehát az adakozás témájáról fogunk most tanulni.
Jézus értélek
első történet az így hangzik. Beszélgessünk azokról a koldusokról, ugye, akik nem hívők, tehát nem testvérek, akiket soha nem ismertünk, és akiket mégis nap mint nap látunk kéregetni úton útfélen, olykor szörnyű állapotban. Ez nekem személyesen is sok gondot jelentett már. Ilyen helyzetekben első megoldásként mindig a Bibliához fordulok, hogy mit tanít erről az Úr nekünk. De ebben a témában bizony nem mindig nyugszom meg, hogy helyesen értem, és hogy helyesen cselekszem-e az Úr akaratát, mert sokrétű kérdést vet föl a téma, de gondolom ezzel más is így van. Akkor kezdhetjük, János? Most ő bologatott, akkor én szinkronizálom, hogy igen. Bevezetőként most szeretnék egy olyan témát elmondani, ami igencsak megrengette a koldusok felé irányuló segítőkészségemet. Történt egy alkalommal, amikor a metron utaztam, hogy szinte mellettem ült az a férfi, aki a Ferenciek terén szokott kéregetni. Onnan lehet fölismerni, hogy a kalapja zsinórjában mindig szent képeket tűzött körbe-körbe, rendre áldott szövegeket mondott, és hol bohókásan, hol pedig igen szánalomra méltóan viselkedett. Úgy emlékszem én is, hogy többször adakoztam már neki. De most legnagyobb megdöbbenésemre ez a férfi, egy koldustársával beszélgetve, hangosan dicsekedett ott a metron azzal, hogy neki átlag napi 40 000 forintja is bejön csak abból, hogy álságos képet vág. És mindez adómentesen, tette hozzá halsányan nevetve. Hát, beszoroztam 30 nappal, mit mondjak, talán 1 200 000 forint, és a vasárnapok még gyümölcsözőbbek, mert a téren lévő nagy templom óránként megtelt újabb és újabb hívekkel. Én elképedtem, és a saját jövedelmi viszonyaimra gondoltam, valamint arra, hogy már hányszor vertek át, és hányszor vettek balekra engem. Ha azt mondom ezek után, hogy most aztán megkeményítem a szívem, és a kérdés ezzel kapcsolatos, joggal háborodok föl, hiszen Isten gyermeke nem lehet balgán hiszékeny, és az Úr nem arra adja nekünk az anyagi javakat, hogy mások azt kicsalják tőlünk. A következő percben pedig elbizonytalanodom, mert vannak olyan igék, amelyek mindig eszembe jutnak, és nem hagynak engem békén. Ott van például ez a rövid ige, Máté evangéliumának 5. fejezetének 42. verse, aki kér tőled, annak adj. És nagyon összecseng más ige részletekkel is, például Lukács evangéliumának 6. fejezetében, a 30. versben ez áll, mindenkinek adj, aki kér tőled. De mindkét igénél, és van még ilyen több is, nincs megjelölve, hogy ki az a mindenki. Mert a mindenki az mindenki, nem? A koldus is, aki tőlem állandóan kér. Aztán költségvetést csináltam magamba, hogyha mindenkinek csak egy 20-ast adok, ami különben eléggé fanyalogva fogadnak, mert legalább egy 100-ast remélnek, vagy legalább egy 200-ast, hát ez beszorozva, nos, akkor én válok könnyen kenyérkéregetővé. Kérdésem, mindenkinek köteles vagyok-e adni, mint keresztény ember, vagy hogyan gondolkodjak erről?
Összetett kérdés ez, sok oldala van, több oldala van, én magam nem vagyok hajlandó egy-egy szóval elintézni, elrendezni ezeket a kérdéseket, hiszen nincsen két egyforma eset, sem a ismeretségi körünkben, sem a gyülekezetben, sem az utcán, de leegyszerűsítve mégis azt kell mondanom, hogy nem kell mindenkinek adni. Hát miért kéne mindenkinek adnunk? Azt nem lehetne győzni, főleg Budapesten, ha végig megyünk az utcán, de még a kisebb városokban vagy falvakban sem tudunk minden szegénynek megoldást nyújtani, hiszen az Úr Jézus is ezt mondja, hogy tényként jelenti ki, hogy szegények mindig lesznek veletek, ezzel arra is utalt, hogy a szegénység problémája teljes mértékben nem fogja tudni megoldani az ember, az emberiség. Azzal együtt hozzáteszem, amire majd később kerül szó, hogy a beszélgetéseinkben, hogy egy gyülekezetnek meg kötelessége a saját szegényeivel foglalkozni. Ez sem azt jelenti, hogy mindenkinek az életét meg tudja oldani, de gyülekezeten belüli élet egészen más, és egészen más a világi szituáció, a világi helyzet. Azt tudni kell, és szerintem sokan sejtik is, hogy az utcán megjelenő kéregető koldusok világa sokszor nagyon megkérdőjelezhető több szempontból, hiszen mögöttük van részben az úgynevezett koldus maffia, tehát szállítanak ide Magyarországra, akár környezetünkben lévő országokból is, koldulókat, Romániából, elsősorban Ukrajnából is jönnek, koldultatják őket, sokszor valóban testi fogyatékosok, de van, amikor eljátszák a testi fogyatékot, tehát megkötik, fölkötik bizonyos végtagjaikat, és 6-an, 8-an, 10-en, 15-en is tagjai egy ilyen kis csoportnak, az utcán ott vannak a megfigyelők, és bizony nagyon keményen megbüntetik őket, hogyha nem produkálják a megfelelő bevételt, de ez a koldus maffia világa. Azután vannak ezek a egyéni vállalkozók, ezek az egészen rafinált huncut emberek, akiknek egyébként én, hogy is mondjam, elismerem a tudásukat. Tehát ez is munka. Ez is, ahogy sokan megvetették a kukázókat, vagy a papír, vagy üveggyűjtőket, az bizony munka. Igen. Tehát, hogyha valakinek nincs munkája, és neki indul akár rossz időben egy városnak, és összeszedi az üvegeket, összeszedi a fémet, összeszedi a papírokat, és viszi, és eladja, az munka. Az nem megvetni és lenézni való valami. Ugyanúgy ez is munka, persze megkérdőjelezhető, mert átvágja az embereket. Soha nem felejtem el, évtizedekkel ezelőtt egy nagyon ízes ilyen népi prédikátort hallottam, aki azt mondta, hogy a keresztény ember nem bolond, az Isten pedig nem hülye. Tehát ezt tudnunk kell, ezzel szembe kell nézni, hogy minket azért palira akarnak venni, és balekra akarnak venni sokszor, és vannak egészen profi kéregetők, akik tudják, hogy milyen terminológiát, milyen szavakat kell használni mondjuk akár egy keresztény vagy hívő ember felé, amivel meg lehet őt lelkileg, szellemileg zsarolni, meg lehet ijeszteni, és ezért úgy általában, mivel én is szeretek segíteni, és az elmúlt évtizedekben sok ügyben Isten felhasznált engem is, én arra jutottam, hogy szinte soha nem adok utcán. Hiszen nem tudom, kiről van szó, pontosan nem tudom, ki van mögötte, nem tudom pontosan, hogy mi lesz azzal az adománnyal. Valóban van, úgyhogy 5 perc van, már elissza, vagy továbbadja egy őt zsaroló valakinek. Tehát általában akiket nem ismerünk, azoknak nem adunk, de természetesen, vagy ne adjunk, de természetesen nem kell kizárni azt, hogy Isten mégis vezet, és vezethet, mivel azt mondtam, hogy az utcán élők is sokfélék, és lehet, hogy éppen valaki aznap életében először megy ki egy táblácskával, hogy nyugdíjas vagyok, és nem tudom fizetni a rezsit, és lehet, hogy ez igaz is. De akkor is azt javaslom, hogy nem az a megoldás, hogy oda adok egy pár száz forintot, hanem ha annyira indít az Isten szent lelke, akkor vegyen föl vele a kapcsolatot, akkor keressek ehhez társakat, ha én magam nem érek rá annyira, és meg lehet látogatni, és holisztikus módon, tehát a teljes életét áttekintve meg kell találni esetleg azokat a pontokat, ahol lehetne segíteni, hiszen a dolog lényeg, amit én a családsegítőn is tanultam, nem az egyszeri adomány, hanem föltárni az okokat, hogy hogy állt elő az a helyzet, és abból együtt motiválva az érintettet, megpróbálni ezt kezelni, az akut kérdést minél hamarabb kezelni, például, ha kikapcsolták a fűtést vagy a villanyt, és azután föltárni az okokat, és amennyire lehet az okokat kell megszüntetni hosszabb távon. Tehát ez már biblikus segítés, ez már értelmes segítés, amiből aztán következhet majd a lelki segítés is, tehát ha Isten adja és úgy vezet, akkor lehet, hogy éppen általunk hitre fog jutni, vagy gyülekezetet is fog találni valaki, de amikor valaki nagyon fázik, vagy marja a sav a gyomrát, akkor nem zsoltározni kell, hanem a fázást meg kell szüntetni, az éhezést meg kell szüntetni, de a normális, hatékony segítésnek csak úgy van létjogosultsága, alapvetően csak úgy van létjogosultsága, ha ismerem azt a valakit, ismerem az életét, és ott segítek, és úgy segítek, ahogy annak a valakinek szüksége van erre, és nem biztos, hogy arra van szüksége, hogy az utcán kapjon 300 forintot. Sőt, sokszor ezzel fokozom a bajt. Tehát én megnyugszom, tovább megyek, és ő neki megadtam úgy pénzt, hogy esetleg elissza vagy másnak adja.
Ráadásul sokszor zsarolják az embert, mert ugye templom bejáratnál, ha valaki nem ad, azt mondják, hogy utána szól, hogy keresztény maga, meg ilyeneket. Szóval hogy, a lelki hogy. Zsarolásban is van része az embernek, tehát azért is tudnia kell, hogy viszonyuljon bizonyos igen. helyzetekben. Kedves hallgatóink, most búcsúzzunk. Találkozzunk a jövő héten ugyanebben az időben, és akkor folytatjuk ezt a beszélgetést. Addig is, Isten áldjon mindnyájunkat!